Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor keresve se találhatnánk jobb helyszínt egy piacnál. Mi a fenntarthatóság definíciója, tehát az üzleti, társadalmi, környezeti harmonizáció. Itt látszólag minden megvan, üzlet az folyik, a kofák és a felhasználók csodálatos kvaterkázásban élik ki a mindennapokat, a termék olyan erősen háztáji, ízű, szagú, látványú, tehát ha valahol jól tudunk erről beszélgetni, az maga a piac. Mennyiben osztod ezt a véleményt, hogyha a piacra jövök, akkor mindenféleképpen ahhoz az áruhoz jutok hozzá, amit én ugye elképzelek magamban.
Ez egy csalóka dolog, bár abszolút én is piacpárti vagyok, és tényleg hát ez egy egyre inkább előkerülő dolog, ez a rövid beszerzési lánc, ugye, hogy nem iktatunk be mondjuk mindenféle multit közbe, hanem direktben vásárolunk az előállítótól. De azért nagyon sokszor ezt azért így meglovagolják, azért egy páran sokszor azt gondolják, hogy ja, hát akkor most megveszem a gazdától a dolgot, és akkor biztos szuper bió lesz, és annyira fantasztikus, és tényleg csak lehelgette a gazda, és ez egyáltalán nem biztos, hogy csomószor az van, hogy ők még durvábban tolják néha egyébként a vegyszerezést, tehát hogyha már így a fenntartóságról beszélünk, mert hogy mondjuk nincs olyan szintű ellenőrzés, tehát mondjuk egy nagy multinál azért elég olyan ellenőrzés.
Hát, egy üzletről van szó, napi szinten meg kell felelni, nincs, hogy nincs termés.
Persze, így van, meg azért nem biztos, hogy egy helyről szerzi. Tehát azt gondoljuk, hogy aki itt árusít, az csak a saját kis kertjéből hozza, de lehet, hogy 10 másik helyről hozza. De azért viszont megvan az a pozitívum benne, hogy egy személyes kapcsolatot ki tudsz alakítani, és akkor nyilván az van, hogy egy idő után ismered, és tudod, hogy kihez kell menni, és akkor egy bizalmi alapon van, tehát tudod, hogy te oda jársz, nem tudom, Gézához már 5 éve, és ismered Gézának az elveit, akkor azért nagyjából be lehet lőni, hogy ki az, aki ez egy normális árut fog adni.
És az alulról jövő.
Igen, abból a rekeszből
rekesz,
tudod.
Marika, ne abból válogasson.
A görbeuborkát kérem.
Nyilvánvalóan itt azért az árubőség kapcsán fölmerül az emberben a kérdés, ha már a fenntarthatóságot tovább szofisztikáljuk, hogy ez meddig tartható fönn? Abban az értelemben, hogy most benne vagyunk egy időminőségben, elérkeznek hozzánk a hírek, valamilyen úton, módon próbálunk alkalmazkodni, de közben az, amiből válogatunk, az egyáltalán nem alkalmazkodik. Vagy ránézése nem ez történik. Tehát semmi nem változott a gyerekkorom óta idézőjelben, mégiscsak azt mondjuk, hogy 40-50 éve ezt látom a piacon. Nem az, amit a világ üzen, az nem gyakorol hatást az árukra.
De most a terményekre gondolsz?
Igen, igen.
Aha.
Szerintem azért van változás, egy nagyon lassú eltolódás van, mert azért azt látod, hogy mondjuk szerintem valószínűleg egy pár évvel ezelőtt nem biztos, hogy fügét mondjuk kaptál volna, annál több sárga barackot, a sárga barack az meg azért egyre kevésbé van.
Annak állítólag vége, nem?
Hát igen, sok mindenki azt mondja, hogy a sárga baracknak nagy valószínűsége vége, bár ott is azért az van, hogy több új olyan fajta van, ami jobban alkalmazkodik ehhez. Tehát azért itt ez folyamatosan a nemesítők azok egyfolytában ezen dolgoznak, hogy legyenek olyan fajták, amik jobban tűrik az aszályt, meg mondjuk később virágoznak, mert ugye az a baj a részben a sárga baracknál, hogy ugye jön ez a tavaszi visszatérő hideg, és akkor lefagynak a virágok, és egy olyan, ami egyszerűen csak később virágzik, az sokkal jobb eséllyel fog teremni. De alapvetően igen, ez van, hogy van egy pár barátom, aki ebből él, hogy igen, tehát nézik, hogy mi az, amit lehet, és például pont ezek a mediterrán jellegű dolgok, ezek egyre inkább jönnek be, tehát ami egy pár éve elképzelhetetlen volt, de hát azért ez nagyon, nagyon nehéz váltás, mert eleve az emberek valamit keresnek, tehát hogy te igenis továbbra is sárga barackot akarsz inkább venni, mint fügét, tehát hogy muszáj, ha más nem, akkor valahonnan importálni.
Hát kivilekvár kell akkor főzni, nem?
Igen, igen. De az a vicc, hogy egyre több helyen van most már a déli ország részben, ahol igen, ahol kiviföldek vannak, ahol ugye levendula termesztésre álltak rá, ahol füge termesztésre álltak, ahol kakiszilvát termesztenek, hogy ez is megy, tehát hogy sajnos ez van, hogy azért aki rugalmasabb és kicsit előre fele tervez, azért az már próbálja változtatni ezt a kínálatot, mert igen, ez nem lesz sajnos ilyen módon fenntartható, vagy legalábbis mindenféleképpen vegyíteni kell.
Amennyiben tartjuk és emeljük a biológiának azon megközelítését, hogy az evolúció legmagasabb fok az alkalmazkodás, akkor te magad vagy egy nagy alkalmazkodó. Ha visszalapozunk a közös történetünkben, akkor egy teljesen másik embert, vagy más érdeklődésű embert láttunk akkor, mindannyian fiatalabbak voltunk, ügynökségeknél próbáltunk dolgozni, ezzel, azzal, amazzal, szövegeket írtunk, reklámokat készítettünk, rockstárok voltunk, mindenek voltunk.
Hát
és hogy, na jó, de hogy, és akkor én azt vettem észre...
Hát egy kertévés múltunk mindannyiunk.
Mindannyiunk volt kertévés múltja, és akkor azt láttam, hogy neked van egy ilyen, ki volt, kire mondjak, ez az önként vállalt száműzetés, tehát a tanácsköztársaság idején a direktórium önként vállalt számüzetésbe vonul, ami csak jót hozott így a külső szemlélő számára.
Hát gondolom, a belső szemlélő számára is, hála Istennek, igen. Ezt sokan nem értették, közös ismerősünk Mentes Endre is mondta, hogy megőrültem, hogy akkor ezt a kispolgári létformát...
A Cinematics producerre, ugye?
Igen, így van, igen, és hogy ezt a kispolgári létformát választottam. Nem tudnám egyébként így megmondani, hogy ez mennyire volt egy ilyen nagyon tudatosan felépített dolog. Én eléggé ilyen ösztöncselekvő csávó vagyok, tehát hogy így szoktam hallgatni a megérzésem, és valahogy az élet e felé sodort, és én nem éltem ezt meg egyébként számüzetésnek, mert hogy hát most mi egy fél órára, 40 percre vagyok Budapesttől, tehát hogy fölülök egy vonatra, és itt vagyok a nyugatiba 25 perc alatt, tehát hogy nincs ez a számüzetés jellege. Nyilván nem tudok leugrani egy kávéra mondjuk bármikor, de közben meg egy olyan nyugalmat ad, ami felbecsülhetetlen, és igen, és én azt is úgy is szoktam definiálni magam, hogy média paraszt vagyok, mert hogy én kvázi a földemből élek, csak nem gyümölcsöt termesztek, hanem média produktumot állítok elő belőle.
Van az önellátásnak egy ilyen illúziója, vagy missziója, amit az emberek szeretnek úgy magukévá tenni, meg beleélni magukat, és hát nyilván picibe azért mindenki egy-egy cserép paradicsommal, egy kis bazsalikom, egy kis ez, egy kis az. Nyilvánban senki nem gondol bele, hogy mik azok a valódi méretek, amiből egy család eltarthatja magát, de egyébként pont a Péterre volt egy ilyen projektünk, hogy egyetemistákat szállítottunk nagy mennyiségben autóbuszokkal egy olyan helyre, ahol valóban meg lehetett nézni, hogy mi az, ami egy család, hát nem megélhetéséhez, de mondjuk táplálásához, egy egészséges élelmezéséhez kell, hát elképesztő méretek voltak, és elképesztő mennyiségek, de hogy látod, hogy nyilván mindenkiben benne van ez, és érezzük körülöttünk ezt a fenyegető világot, az Armageddon, de majd mi otthon, a kis laboratóriumunkban, a kertünkben, egy cserében megmutatjuk, de mi ennek a realitás? Ezt valamilyen mértékben azért lehet csinálni?
Hát valamilyen mértékben lehet, és igen, ez valóban megvan ez a fenyegetés, bár szerintem ez nagyon rossz, hogy egy fenyegetés
éljük meg.
Igen, tehát érthető az a fajta kommunikáció, ami mondjuk a zöld szervezetek részéről kellett, mert végig is tulajdonképpen 30-40 éve kongatják a vízszarangot, és jó darabig ez senki nem figyelt erre, tehát egy szükség van rá, csak egy kicsit most meg talán már átbillent abba az irányba, hogy most meg már mindenki szétszorongja magát, és akkor ez akadályozza az embereket a cselekvésben egy picit, hogy akkor most már úgyis elrontottuk, úgyis mindegy, akkor legalább azt a pár évet, akkor még akkor szivarozva, bulizva még végigcsinálom, aztán lesz, ami lesz, és akkor ennek van egy ilyen oldalága, ami meg az, hogy jó, akkor mi majd ezt a zombi apokalipszis, vagy bármi, ami jön, ezt majd megúszuk azzal, hogy elmegyünk és önellátóak leszünk. Ami azért eléggé, igen, ez egy eléggé ilyen romantikus vízió, tehát nagyon-nagyon klassz dolog ez, de azért ha azt nézzük, hogy ugye valamikor volt egy ilyen társadalmi berendezkedés, tehát ez a paraszti társadalom, ez megvolt, és érdekes módon, amint az emberek egyébként tehették, ezt maguk mögött hagyták, tehát annyira city super azért mégsem lehetett, most nyilván ezt így romantikusan szemléljük így visszatekintve, mert azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény életforma, és arról nem is beszélve, hogyha tényleg bejutne akra, akkor aztán meg mi lenne a szenárió nagy valószínűsége, valaki elkezdené termeszteni, valaki meg oda menne és fejbe vágná.
Mad Max 2,
igen. Tehát hogy ez így semmiképpen sem egy működőképes elgondolás, de közben meg tök jó, hogy az emberek azért ezt egy kicsit csinálják, és én azért nagyon szeretem ezt az egész kertészeti dolgot, mert hogy így picibe megmutatja azt, hogy hogyan is kéne szerintem működni az egész társadalomnak, hogy egy ilyen a természettel együtt működve, nem teljesen kizsákmányolva azt, hanem mondjuk fölhasználva annak az adottságait, de mégis tisztelve azt működjön. És az, hogy az emberek ezt próbálgatják, ez szerintem ezt nagyon-nagyon erősíti. Ugye egyrészt az, hogy nem vagyunk sérthetetlenek, tehát hogy ez mennyire nehéz, mennyire ki lennénk szolgáltatva hogy a természetnek, hogyha tényleg csak erre hagyatkoznánk. Jobban megbecsüljük nyilván azt az élelmiszert, hogyha tudjuk, hogy abban mennyi meló volt, de azért ezt előállítani, saját magadnak, hát ez szerintem piszok nehéz. Arról nem is beszélve, hogy ugye összeszokták mostni az önellátás, hogy akkor jó, hát akkor termesztek zöldséget, meg tartok egy pár tyúkot. Tehát az önellátásnak egy nagyon pici része. Az önellátás azt jelenti, hogy a ruhádat megtermeled, hogy az orvosi ellátást, a gyógyszeredet.
Önellátás az is, hogy a tyúkot aztán eladom, és azért veszek valamit. Tehát, hogy valamilyen formában az, hogy igen, nem függök semmitől.
Igen. Na de mégse függ is függsz, mert akkor valakinek el kell tudnod adni, és kell, hogy legyen valaki, aki mondjuk akkor nem az önellátással foglalkozik, hanem ugye az orvosi tevékenységet folytatja, tehát akkor már megint csak egy.
Én úgy érzem, hogy kezdjük föltalálni az emberiséget, és ez egy klassz dolog.
Igen, mert ugye akkor a természettől függünk, és hát ez az a függőség, amitől megpróbált az emberiség, vagy az ember megszabadulni évszázadok alatt, és hát ezért tartunk ott, ahol tartunk.
Lehetünk egy kicsit praktikusak, már abból a szempontból, hogy egyrészt én személy szerint az a pozitivista alkat vagyok, aki nagyon hisz a tudomány exponenciájában. Tehát én azt gondolom, hogy az a hollywoodi forgatókönyv juthat majd érvényre, ami föltalálja azt, ami a nagy problémákra megoldást hoz. És nagyon hiszek ennél még jobban spirituálisan a jelen hatalmában, tehát hogy most benne vagyunk egy helyzetben, és ezt kell megélni, ezt a kis beszélgetésünket, ezt a piacot, ezt az egészet, amiben per pillanat vagyunk, és abban meg nagyon sok olyan elem létre tud jönni, ami egyébként hosszú távon még ez a jövőhez is hozzásegít, de a jelenünket is képes megváltoztatni. És jó, hogy beszéltünk erről a paraszti kultúráról, de ha csak a saját már városlakó nagymamámra emlékszem, hát nem volt hulladék a háztartásban, teljesen más okból, mert őt két háború tanította meg erre, de az, hogy a teljes zacskó föl volt vágva, és össze volt fonva, és abból egy lábtörlő készült, és az apám
örjöngött,
mama már nem tartunk itt, tehát nem lehet kidobni. Szóval, hogy szerintem olyan elemek sokaságát nem veszük figyelembe, ami a mindennapokban ott van, jelen van, és senkinek nem kell kibújni a bőréből. Ez a másik, hogy mindenki azt hiszi, hogy ennek kapcsán egy ilyen 100%-os, 180 fokos fordulatot vette a sztálingrádi csata. Szóval ez nem a, tehát 5-10%-os változás a saját életedben már hat az egészre.
Sokat beszéltek erről a műsorodban, hogy a Rádió Cafén a kávézó a világ végén, most akkor itt vagyunk a kávézóban, a piac szélén, a Fetekert kávézónál, de hogy ugye te tudatosan arra törekedsz, hogy valahogy a pozitív fókuszba helyezni ezeket a dolgokat, és nagyon-nagyon sok emberrel, nagyon sok izgalmas emberrel beszélgetsz. Hogy látod? Tehát nyilván van ez a klímaszorongásos dolog, ami azért elég kemény, meg hát érdekes lenne erről egyébként egy gyerekpszichológussal beszélgetni, hogy is csapódik le ez az egész dolog egészen alulra.
Gondolj bele, bocsánat a szabadon, de gondolj bele, hogy mi hogy nőttünk föl, az abszolút optimista jövőképpen, minden szuper lesz, rendszerváltás, hű de jó lesz, itt mindjárt ez Ausztria lesz, minden, mi ebben nőttünk föl, hogy minden nagyon jó lesz, ők meg abban nőnek föl, a gyerekek, hát itt nagy valószínűséggel nektek komplex.
Én abban nőttem föl, hogy atomháború lesz.
Jó,
tehát,
az is benne volt.
Jó, különböző országok tolták. Voltak, egy egészen biztos, hogy az általános gyűlöletpolitikához, ami beletartozik a napi szintű kommunikációval, ez is beszippantódott, és ebben az általános recegő, remegő lelki állapotban ez is nagyon rossz szint kap, és oly módon van pellengére állítva, ami azért az én adófizetői tűrőképességemet meglehetősen kikészíti. Na, de hogy akkor válaszoljuk a kérdésére Andrisnak, hogy ez a szorongás, ez miként oldható mondjuk.
Hát én kicsit visszautalnék arra is, amit mondtál, hogy nagyon fontos, igen, ez a jelen megélése. Tehát az egész szerintem sokkal-sokkal hátrébb kell menni. Az egész társadalmunknak az illúziója, hogy a jövő az biztos. Tehát ugye szerintem ez egy nagyon-nagyon nyilván szükséges ahhoz, hogy tudjunk előre menni, meg minden, de valójában ez egy illúzió, hiszen semmilyen garancia nincsen arra, hogy nem csapódik be egy meteorit, és halunk meg, vagy nem tudom, tör ki egy vulkán, tehát mi folyamatos életveszélyben vagyunk, a személyes szintről nem is beszél, vagy innen kilépek, és elcsap egy autó, de mégis valahogy azt, a nyugati társadalom azt hiteti el velünk, hogy hát figyelj, itt ha minden rendben van, és akkor itt jól szervezzük a dolgokat, akkor itt garantált, és akkor te nem tudom, meddig életpálya modelled van, te biztos, hogy nem tudom, egyre növekvő élethoz fogsz elérni, stb. Miközben ez nem igaz, tehát hogy egyébként is folyamatosan egy ilyen biciklin ülünk, és élet és halál között lavírozunk, csak ugye a funkcionalitás miatt ezt muszáj elfelejtenünk, de közben meg mégsem lenne teljesen szabad. Tehát, hogy minden egyes alkalommal, amikor kilépünk az utcára, a kockázatot vállalunk, hát ez az élet más területein is így van, mégis mersz egy fát ültetni. Tehát, hogy nem az, hogy hát most minek ültessem ezt a fát, százalékosan az esélyem arra, hogy ebből látok valamit. Tehát, hogy ezt is valahogy így bele kellene mennünk, hogy igen, nem tudjuk kiszámolni, hogy mi lesz velünk a jövőben, de ez nem biztos, hogy baj, mert hogy egyébként az egész életünk is ilyen, és igen, fókuszáljunk arra, hogy most mi történik, most próbáljunk meg a legtöbbet kihozni a jelenből, és aztán nyilván valahogy mégis optimistán bízva abban előre tekinteni, hogy azért amit teszünk, az valami jobb eredményt fog hozni, és ha visszanézünk egyébként az emberi történelemre, akkor tulajdonképpen csak folyamatos világvége várások voltak. Tehát bármeddig akkor visszanézünk, éppen nem tudom, Isten haragja fog lesújtani, az atomháború, az ózonlyuk, a savas eset, tehát hogy mindig volt valami, aztán valahogy mégiscsak itt vagyunk. Hát ha meg nem, akkor meg mindig sokkal jobb valahogy úgy hozzáállni. Figyelj, ameddig itt vagyunk, próbálunk valamit tenni, mint hogy beülünk egy sarokba, és várjuk a világ végét. Tehát, hogy így valahogy így muszáj egy picit ilyen kötelezően optimistán nézni a dolgokat, mert ennek az ellenkezője az egy ilyen teljes nihil és pesszimizmus. Hát én ezért nem osztom azt a véleményt, vannak nagyon sokszor most már ilyen média produktumok is, amik erről szólnak, hogy gyerekek, most már ezt el kell fogadni, ezt elcsesztük, ennek vége van, itt ennyi. Hát egyrészt, hogy mit mondasz a gyerekeinek, hogy nézel a gyereket szemébe, hogy figyelj, haver, hát ez van, ezt elcsesztük, akkor most már hát lesz, ami lesz. Másrésztről meg semmi értelme nincs, tehát nem visz előre, valahogy egyszerűen mégiscsak bízni kell abban, hogy az élet, ha visszanézünk, kisebb-nagyobb kilengéseket, de mindig a jó felé mozdult el, tehát mindig valahogy mentek a dolgok, és pont az a fajta alkalmazkodó képesség sodort minket ebbe a helyzetbe, hogy túl gyorsan tudunk alkalmazkodni, és nem tud hozzánk igazolni a természet, talán meg is tudjuk ebbe kifolyólag oldani.
Ebben én mindegyet értek, csak ne adjunk ki valamit, amit mindenki kifelejt, és az a szolidaritás. Abban a tekintetben, hogy amit most vizionálunk talán egymástól függetlenül, ezek mind egyéni teljesítmények, és meg nem haragszol érte már, de tíz is egy egyéni teljesítmény.
Abszolút,
az enyém is egyéni teljesítmény, egy másik agglomerációs irányba elköltözöm, és akkor azt gondolom, hogy ott az a kertbe, és akkor van az a kis 4 négyzetméter, de legalább a vasárnapi ebédhez nem 2000 kilométerről érkezik a paprika, és még sorolhatnám ezeket a finomságokat, de közben azért ugye ha mélyre ássunk ennek az egész problémakörnek, azért mégiscsak a földtörténeti változásoktól függetlenül valahol a vagyonok egyenlőtlen elosztása körül is érdemes keresni ennek a gyökerét. És egy kicsit afelé terelném a beszélgetésünket, hogy mondjuk az a fajta városlakói attitűd, amit mi megélünk klímaváltozásostól, handmade termékestől, bio zöldségi vágyastól, meg mindenestől, az valahogy össznemzeti szinten megérthető-e, egy falusi ember számára világossá tehető-e, hiszen azért az alapprobléma mégiscsak az, hogy a rendszerváltással, ha már idéztek ezt a korszakot, a háztáj újjajban eltűnt. És nem abból az anyagi okokból, mert olyan drága a fenntartása, hanem egyszerűen lényegesen egyszerűbb volt 8 óra kőkemény, meg 12 óra kőkemény melló után bemenni a nagyáruházba, és pillérekért levenni a paradicsomot, amiből már ebben a helyzetben, ebben az egyenletből semmi nem igaz. Tehát a 8-10-12 óra munka is már nagyon másképp van, a paradicsom is 17-szer drágább, és valahogy kiesett egy tudás. 30 év alatt eltűnik egy tudás, ami a földhöz köt, és ami ezt a paraszti kultúrát egyébként idézi, mert valamilyen oknál fogva valóban úgy zajlott le még az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek is, hogy azért te hátra mentél, és a zöldségedből összeválogattad az ebédhez valót. Tehát visszatanítható ez, vagy ez marad ez egy ilyen arisztokratikus városi hóbort, mert mi marha jól elbeszélgetünk ezen a szinten erről a dologról. Mit mondasz a felzárkozó településeken élő nyomorgóknak, hogy figyelj, akkor nézd már meg a kertetet, gazold már ki, hát ha abból lesz valami.
Az a vicc, az a szörnyű igazság, hogy ez akkor lesz teljesen elterjedt, amikor az élelmiszer még drágább lesz. Mert azért, ha megnézed, tulajdonképpen ide vezethető vissza, hogy egyszerűbb és olcsóbb bemenni a nagyáruházba és megvenni a paradicsomot, mint neked magadnak legalábbis kis szinten megtermeszni, mert ez egy drága muri, én rendszeresen megkapom ezt kommentben. Na jó, de így mennyibe jön ki neked egy kiló paradicsom? Hát na jó, de én ezt nem ezért csinálom, mint hogy a horgász haveromat csak kérdezem meg, hogy ez a halászlé mennyibe került, ha megnézzük, hogy a horgász engedélyt stb. Kiváltott. Tehát ez valóban egy ilyen kis hobbi, egy úri passzió. Ahhoz még mindig túl olcsó a nagy mennyiségben előállított élelmiszer, és az akkor fog átbillenni, amikor ez még drágább lesz, és egyszerűen tényleg anyagilag azt fogja megérni, hogy te otthon termeszed, és e felé megyünk, ami nyilván egy nagyon aggasztó dolog, mert pont a szegény rétegnek ez egy nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent. Nyilván nekünk is kellemetlen, de aki tényleg az egzisztenciának a végén lakik, annak nagyon-nagyon nehéz. De hogy valójában az van, hogy eddig, tehát azért volt eddig ilyen olcsó az élelmiszer, mert hogy a jövővel hiteleztettük meg. Tehát azt csináltuk, hogy óriási nagy tömeggyártást állítottunk elő, ugye a műtrágyák megjelenése miatt ugye olcsón lehetett, ipari szinten lehet ugye a mezőgazdaságban termelni, ezért hívják ipari mezőgazdaságnak, de ezt voltak éppen eltoltuk a jövőre nézve, hogy tudták ők már akkor is, hogy ez nagyon komoly talajeróziót fog maga után vonni, hogy a tápanyagtartalom, hogy ez egy csomó problémát fog hozni, de nem baj, majd törődjön ezzel az majd 20 év múlva, 30 év múlva, igen, de most vagyunk itt. És azért fizetünk most ilyen árat, és fogunk egyébként még sajnos még magasabb árat fizetni, mert most már ez nem fenntartható. Tehát ugye mindig jövünk ezzel a fenntarthatósággal, ami már egy annyira elkoptatott kifejezés lett, mert annyit használjuk, de ha a másik oldalát nézzük, a nem fenntartható, mert végülis erről van szó, ez az ellentét, az nem fenntartható. Ez a fajta modell nem lesz fenntartható, tehát innentől kezdve lesz az, hogy már a szélesebb körben is meg fog érni, és akkor fog majd az is bejönni, akinek ez nem passzióból csinálja, hanem azért csinálja, mert neki ez tényleg könnyebbséget fog jelenteni a családi kasszának, hogy otthon megterem.
De mi a helyzet a mennyiségekkel? Ugye a nagyüzemi mezőgazdaság védelmében, meg a nagyüzemi élelmiszertermelés védelmében mindig azt mondják el, hogy oké, de hát itt kell hány? 7 milliárdan vagyunk? 8 milliárd ember kell etetni. Mivel? Tehát nincs az a mennyiség, amit otthon meg lehet termelni. És ugye azt is tudjuk, hogy nőnek az igények, tehát például ugye Ázsiában, lehet, hogy pont nálatok hallottam, hogy most már a rizs az ugye nem olyan trend, és mindenki marhahúst akar enni, mert az a menő. Ugye, nyilván...
Hát az szuper hír.
Igen. Ezzel is számolni kell. A Péter behozta ezt a gyönyörű néprajzból ismert szókapcsolatot, ezt a visszatanítást, ugye, ami ugye arról szólt, hogy hát egyébként nem csak a Kárpát-medencében, de Észak-Amerikában is az indiánoknak újra megtanítják a saját dalaikat és a saját táncaikat, stb. Hát nyilván itt a táncházmozgalom kapcsán ezt ismerik, ezt a fogalmat, de hogy ez ténylegesen szerinted egy járható út, akár ilyen mozgalom szinten, ha már behoztam ezt a fogalmat?
Hát, ha bár lennék én okos, hogy erre egyértelműen tudnék nektek válaszolni, de azért azt tudom elmondani, amit ezzel kapcsolatban hallottam, vagy olvastam, ugye megoszlik. Tehát igen, egyrésztről ez akik az ipari mezőgazdaság mellett állnak ki, azt mondják, igen, pont ezt, hogy hát ez ilyen mennyiségben nem lehet máshogy előállítani, de azért, akik mondjuk egy kicsit ökológikusabb szemléletet képviselnek, azt mondják, hogy de igenis lehet, csak lehet, hogy egy kicsit költségesebb, egy kicsit körülményesebb a dolog. Arról nem is beszélve, hogy azért ez csalóka, mert egyrésztről az élelmiszernek az nálunk csak az egyharmada, de mondjuk Amerikában minimum a fele a kukában köt ki, tehát valójában igen, a kukának termelünk ennyit. Igen. Az is egy szempont, hogy az az élelmiszer, amit nem ipari szinten állítanak elő, az tápanyagban sokkal magasabb, sokkal nagyobb a tápértékkel bír, tehát jóval kevesebb
is. Vitaminok,
így van, tehát sokkal kevesebb is elég lenne. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont, és azért az van, hogy akik ezt így komolyan űzik, azért azt mondják, hogy hosszú távon azért meg lehet ezt, tehát föl lehet ezt hozni olyan szintre, hogy igenis akár ennyi embert is el tudna látni. Lehet, hogy nem ezen a nagyon-nagyon elképesztő kényelmes pazarló szinten, de hát ez nem is biztos, hogy baj. Ami nehéz szerintem inkább, hogy ugye itt mindig van egy hosszú átállási időszak, itt kísérletezni kell, megkérdezni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és mondjuk egy nagy gazda egyszerűen nem teheti meg azt, hogy ja, hát jó, akkor most 2-3 évig kísérletezgetek, aztán vagy lesz a termésből valami, vagy nem. Arról nem is beszélve, hogy ezek az ökológikus rendszerek, ezek egyik pillanatra a másikra nem kialakíthatóak, ott vissza kell csalogatni a természetes élővilágot, a különböző ragadozókat, amik ugye beállítják ezt az egyensúlyt egy teljesen felborult ipari mezőgazdasági területen, ahol jó esetben 10%-a van meg az élővilágnak, mint ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt volt, annak évek kellenek, amíg ezt az egyensúlyt visszahozza, ezt valakinek ki kéne balanszírozni, itt jönne be az állam szerepe, hogy az államnak kellene ezt kipótolni, és azt mondani, hogy figyelj, oké, akkor én erre nagyon komoly összegeket szállnak, hogy kineveljek ökológikus termesztéssel foglalkozó gazdaságokat, amik ha nem is látják el az egész országot 100%-ban, de azért nagyon jelentősen hozzá tudnak tenni, meg mondjuk akár az ipari mezőgazdaságban is egy kicsit visszább tudnak, egy kicsit kevesebb műtrágya, egy kicsit kevesebb növényvédőszer, tehát már az is óriási nagy előrelépés lenne. Egy picit ügyelve arra, hogy ne legyen talajerózió, mert ez óriási probléma, hogy mennek el a talajok, fújja el a szél. Tehát, hogy lenne erre valami, de ez sajnos magától nem tudja megoldani az iparág, ezt muszáj lenne állambácsinak egy kicsit kézbe venni, amire egyébként vannak is kezdeményezések, de szerintem még nagyon kevés.
Meg figyelj, a kényszer az azért az nagy úr, tehát ahogy említetted. Annak örülök, hogy itt okoskodunk, mert ez is azt bizonyítja, hogy azért tulajdonképpen ezek a fogalmak szépen lassan kezdenek bejönni a közbeszédbe. Ez egy alapja szerintem bármilyen változásnak, hogy egyszer csak úgy legalább a beszéd szintjén olyan jóleső kultúrsznobizmusból bedobsz egy ilyen fogalmat, és akkor mindenki ilyen volt a CSR néhány évvel ezelőtt, és most a fenntarthatóságról beszélünk, és az öko és a bio és az összes fogalmit érintettünk, viszont a te műsoraidban az borzasztóan tetszik, hogy te megfutod ezt gyakorlati oldalról, tehát majd, hogy nem a, sőt, hát ezek tutoriál videók tulajdonképpen, tehát a magaságyás, kezdjünk bele, csináljuk meg. Tetszik az, hogy kihagytad az időfaktort, mert nyilván, hogyha ezt az ember itt a jövőbe veti a tekintetet, akkor ennek soha nincs vége.
Persze, nem, igen.
De hogy mi a visszajelzés, tehát milyen rálátásod van arra a mikroközösségre, aki mondjuk körülötted, vagy körülöttetek szerveződik, mert bizonyos értem egy szubkultúráról is beszélünk, amely különböző mélységekben élik meg az emberek az élményeiket, hogy kik ők, mi teljesen heterogén társaság, vagy van valami értékrendi nevező, mi hozza őket össze?
Nyilván nehéz teljes mértékben átlátni, egy elég nagy, most már a Facebookon 265 000 követő van, tehát az egy gigantikus mennyiségű ember, de azért azt látjuk, hogy elsősorban érdekes módon ez városi értelmiség leginkább, tehát azért aki mondjuk vidéki...
Hobbiparasztok.
Hobbi parasztok, mert pont ez a nagyon nehéz szerintem, és ezért áll át egy picit nehezebben Magyarország, mint más országok, mert itt igenis nagy...
Hát meg a lehetőségeit hozzájuk jutnak el, az is fontos, tehát...
Hát fontos lenne, igen, csak ott az van, hogy én ezt már csinálom 40 éve így, ne mondja már meg nekem ez a hobbi paraszt a városból, hogy én ezt hogy csináljam, mert ez csak baromság lehet. Nagyon indulatos kommenteket szoktam néha kapni ezekre, hogy ez egy óriás hülyeség, és mindig megpróbálom ezt így valahogy lezongorázni, hogy figyelj, nem az a baj, hogy nem értesz egyet, hanem hogy hát nem kell feltétlenül támadásnak ezt venni, üljünk le, beszéljük meg, tehát mondd meg, hogy te miért tartod ezt hülyeségnek, te hogy csinálod, és próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet valahol a közös nevező, tehát hogy van egy ilyen része, de azért szépen lassan mindenféle platformra azért szivárog át. Dolgozom együtt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel is, ők ugye pontosan ezt csinálják, hogy próbálják a gazdákat elérni, próbálják megmutatni a gazdáknak, hogy milyen opciók vannak, és ott már szakemberek, tehát valódi szakemberek mondják ezt el, mert ki vagyok én, hát én egy hobbi kertész, a műsorvezető vagyok, tehát honnan tudhatnám én. De hogyha ezt egy szakember mondja, akinek ez a végzettség, azért az már azért így néha így beül a fülekbe, meg a legfontosabb az, hogy azt látja, nem tudom, Józsi bácsi, hogy Pista bácsi is megpróbált valamit, és tényleg nem akkora baromság, hogy mondjuk a szőlő közöket virágzókkal veti be, és akkor nem is kell annyit gazolni, meg jobban beporzás, meg minden jobb, ott vannak a ragadozó rovarok, meg minden, és akkor látja, hogy tényleg, hát akkor Pista bácsinál is jó volt, akkor lehet, hogy én is kipróbálom, szóval ez egy nagyon lassú folyamat. De alakulgat. Szóval a közösségre visszatérve, hogy igen, hogy ez a közösség, ez nagy hiányosság, és tök jó, hogy mondtad. Én most elvégeztem egy ilyen permakultúrás tervező tanfolyamat, és ott az egyik alapvető elv az a közösség, tehát a közösség építés, az emberi faktor nagyon-nagyon fontos, és ez például, ezt én érzem is, hogy ez egy nagy hiányosság, hogy ebben kellene lépni, hogy muszáj lenne igen közösségeket létrehozni, kosárközösségek együtt csinálni, nem a közösségi kertek, tehát hogy ez enélkül igen, ez nem működik, mert akkor tényleg csak különálló kis szigetecskék.
Igen, csak ebben van egy, szerintem azért ez egy járható út és egy megfogalmazható közeljövőkép, mert itt van valami gyakorlat, tehát van a gyakorlati tapasztalás. A filmklubot se volt nehéz összetartani, ez kétségtelen, de ott is volt egy közös élmény. Ezeknek az embereknek megvan egymástól függetlenül a közös élmény, akkor lehet, hogy csak az van, hogy egy kicsit úgy egymásra kell találniuk, és az a sok-sok különböző biopiaci élmény, ami egy idő után legkevésbé az árukhoz kötődik. Tehát amiket Andris, te is el szoktál mesélni, persze, hogy a Balatonon vagyis elmentek, és emberekről beszélsz. Igen. Tehát esszük azt a sajtot, amit ott vett, és nagyon finom, de valójában az érdekes, aki mögötte van, és képzeld el, itt volt, és akit utoljára nem tudom, mikor láttunk. Tehát ebben van valami, a Kodály jut róla eszembe, mert ugye ezt tudjátok, hogy a Kodálynak a kórus, össztársadalmi kórus csoportok szervezésében, azt mondja, ebben a legkevésbé fontos a zene. Az a fontos, hogy együtt legyenek.
Ez nem egyre fontosabb lesz, mert ugye egyrésztről a társadalomban van ez a buborék effektus, amit a mindenféle online jelenlét eredményez, hogy akkor otthon vagyunk, igen, a, nem tudom, Facebookon vagyunk, meg a Netflixen nézünk, van, és ugye mindenki záródik be, de közben meg szerintem egyre nagyobb az igény az emberekben, mert mégiscsak ez az ösztönünk, hogy, hogy valódi közösségi élményeink legyenek, és én hiszek ebben, hogy ez minden reakciónak megvan az ellenreakciója, hogy egyre inkább igénye lesz az embereknek arra, hogy ilyen közösségi élményeik legyenek, és ez is abszolút egy ilyen közös kertészkedés, egy közös kertnek a létrehozása, az szerintem egy óriási élmény tud lenni, és ezért fontos szerepe van a közösségi kerteknek, ami egyenlőre még mindig egy ilyen városi valami, de egyébként szerintem vidéken is lenne ennek létjogosultsága, mert, és ezt én például nagyon szeretném kipróbálni, hogy az egy nehézség, amikor te termesztesz otthon valami a zöldséget, akkor eléggé oda vagy kötve, mert azért csak kell kacsolni, locsolgatni, stb. Nem tudsz elmenni nyaralni, meg mi egymás. De miért lehetne azt csinálni, hogy mondjuk 4 család összeáll egy kicsit nagyobb területen? Most az, hogy te 10 tő paradicsomot vagy 100 tő paradicsomot termesztesz, nincs akkora különbség már, és simán le lehetne osztani, hogy figyelj, ez a hét ezé a családé, az a hét azé a családé, és akkor már is nincs meg ez a nagyon helyhez kötöttség, meg lehet csinálni, el lehet menni nyaralni, és nincs az a para, hogy akkor mi van a zöldséges kert.
Bíztam. Igen.
Neked egyébként van ilyen szerepálmod? Tehát, hogy létrehozni valamiféle ilyen kommunát?
Hát mindig igen, kacérkodom ezzel a gondolattal. Tök jó lenne megcsinálni. Csak én is az a baj, hogy mindig 800-szorosan túlvállalom magam, és akkor mindig úgy indulok bele mondjuk télen, hogy na, akkor most idén majd ez lesz, és aztán pedig egyszerűen így elforgácsolódom, úgyhogy nekem ez egy nagyon fontos lecke, amit valahogy így magamével kéne, hogy tegyek, hogy így szerintem valahogy bizonyos dolgokat nem csinálni, és tényleg fókuszálni más dolgokra, mert nagyon szét tudok aprózódni, de igen, abszolút van. Szerintem ez mondhatni kötelesség, tehát ha valaki egyszerűen abban a szerencsés helyzetbe került, hogy ennyi embert meg tud szólítani, akkor egyszerűen muszáj, hogy ezt valami hasznos dologra használja fel, tehát ez nem lehet máshogy csinálni.
Hát meg a teoretikusok azt mondják, hogy a végén úgyis csak egy valami marad a lelkiismeret, és igen. Az nagy órám.
Bizony.
Szerintem ez jó ezt időben fölismerni, tehát nem várni a végéig, hanem sokan kérdezik, hogy ezt most miért csinálod, miért szállsz bele ebbe, és miért vagy ebbe bele, azért, mert egyszerűen nem tudnék a tükörbe nézni. Ez nem így lenne. És ilyen szempontból minden lehetőséget meg kell ragadni, még azt is, hogy két ilyen hülyével kell beszélgetni, hogy mi vagyunk.
Ez a legnehezebb része, de mindegy, valahogy csak túlélem.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.